Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Amikor életemben először Dubrovnikban jártam, a meseszép Dalmát településen, akkor a UNESCO egyik igazgatójával találkoztam, aki azt mondta, hogy Dubrovnik a világ kincse. Jól hangzik, és az kétségtelen a gyönyörű erőt ékszerként ragyog a tenger ölelésében naplementekor. A tengerpart errefelé elég érdekes, a hotel környékén azonnal mélyű például, arról a hotelről beszélek, az Excelsiorról, ami talán a legközelebb van a klasszikus belvároshoz. Ez ugyanis a híres bánye, a homokos kavicsos strand, ami a szálloda mellett található, és lényegében a híres egykori, meg mostani hotel és a belváros rész között van. Kellemes, tényleg jó a hőfoka és a víznek viszonylag. Azért mondom, hogy viszonylag, mert ahhoz képest, hogy mennyire délebbre vagyunk, én azért melegebbre számítottam, de hát attól még gyönyörű a környezet. Dubrovnikban az a jó, hogy meseszép sétákat tehetünk az ódonfalak igézetében, tehát nem csak arról szól, hogy fürdőzünk, de hát persze azt is lehet. Hogyha valaki csak strandolni szeretne, akkor mondjuk nem Dubrovnikot ajánlanám, hanem teljesen más Dalmát területeket, de ha valaki kombinálni akarja a kellemes esti sétákat a romantikával, a csodálatos történelmi emlékekkel, akkor Dubrovnik remek választás lehet. Mindenképpen érdemes megnézni. Érdekes, hogy nagyon sokan beszélnek angolul ahhoz képest, hogy mit tapasztaltam mondjuk azért Trogir meg Zadar környékén, és annyira nem is értettek félre semmit. Minden este horvát esten vettem részt, én horvát népi esten, ez azért izgalmas és jó, bár hozzáteszem, egyszer csináltam egy olyan műsort, amikor magyar népi estekre kalauzoltam német turistákat, és akkor felvettem a reakciójukat. Érdekes, hogy miket gondoltak arról, hogy mi hogyan élünk, meg hogyan mulatunk a valóságban. Gondolom, én is ilyesmiket gondolhattam azok után a horvát népzene kapcsán. Profi volt a kiszolgálás, a tengeri specialitások, meg a mediterrán étel különlegességek, azok nagyon jók, és ez tényleg profi. Nagyon sok konferenciát tartanak Dubrovnikban, főleg az orvosok, meg a patikusok. Ez azért van, mert 1317-ben a Kisbarátok rendházában nyitották meg Európa első patikáját, és azóta is folyamatosan működik. A vendégeket nagyon sok helyen izgalmas kis gyümölcstállal kínálják, és nagyon sok fügefa van Dubrovnikban, de egy nagy kedvencem a füge, úgyhogy imádom ezt a gyümölcsöt. Amikor sétáltam a várfalon, akkor bevallom, az egyik fáról szedtem is egy nagyon szép, finom érett fügét, aztán rögtön rosszalóan kilépett az ajtón, és nézett rám a helyi kisasszony. Hát igaza van végül is, de hát bevallom őszintén, annyira az út fölé hajolt az a kis ágacska, hogy nem éreztem lelkiismeret furdalást. Dubrovnik környékét a görögök népesítették be egykor, aztán a rómaiak elfoglalták, és a várost Ragúziumnak hívták. A 7. század közepén érkeztek meg a horvátok. Később Ragusa a bizánci birodalom része lett, majd önálló köztársaságá vált, a Dubrovniki köztársaság virágkora lett. A köztársasági kifejezést használják a furcsa városállamra, a helyi arisztokrácia önkormányzata ugyanis még a magyar időkben, meg a török időszakokban is megmaradt, ami úgy működött, hogy rektorokat választottak egy hónapra az arisztokraták maguk közül, és a rektor kormányozta a Dubrovniki köztársaságot. A velenceiek idején aztán csorbult ez az önállóság, mert ők is birtokba vették. 1358-ban Nagy Lajos magyar király védnöksége alá került Ragusa, fogalmazzunk így, legalábbis a helyi történetírók így fogalmaznak, és a Dubrovniki köztársaság önkormányzata viszont újraélett, ugyanis nagyon sok autonóm jogot kaptak. 1526-ban, amikor a Mohácsi csatában a törökök legyűrték a magyarokat, akkor mi ezt a történelmből tanultuk, hogy tényleg már nem tudtunk talpra állni, bár hozzáteszem, akkor még a török nem foglalta el ugye Budát, csak jóval később 1541-ben, tehát még ők se gondolták, hogy van akkor erejük, hogy elfoglalják csak úgy Budát meg a környéket. De minden esetre nagyon érdekes, hogy Ragusának, Dubrovniknak nemhogy akkora vész lett volna Mohács, hanem inkább szerencse. Mert hogy ők megállapodtak a törökökkel, úgyhogy adót fizettek minden hónapban, és évente összesen 12.500 aranydukát volt a szabadságára, viszont cserébe nemhogy nem foglalták el a területet a törökök, de még kereskedési jogot is kaptak, hiszen aki adót fizetett, ugyanúgy, ahogy a török birodalom belső területei, ugyanúgy szabadon kereskedhettek. A Dubrovniki köztársaság emiatt virágzott, rengeteg szigettel kereskedtek, újabb és újabb épületeket emeltek, Dubrovniknak ez volt a fénykora. A 16. században saját pénzt vertek már a Vérőszentjük alakjával, Szent Balázssal önálló zászlót is készítettek. Ekkoriban a földrengések komoly gondot okoztak, még most is azért relatíve sokat reng itt a föld, de hát persze ahhoz képest, hogy a japánoknál, amikor utazunk, tényleg úgy érezzük, hogy picit mindig mozog a föld, amikor bemegyünk egy magasabb plázába, akkor is hát érzem azt a kis remegést, amit a helyiek már nem éreznek, és nem is értik, hogy mi a bajom, de hogyha nem szokott hozzá valaki, akkor azért nagyon érzi. Hát ez képest Dubrovnik tényleg abszolút semmi a földrengést illetően. Ugyanakkor 1520-ban volt nagyobb földmozgás, meg 1637-ben, de a legkatasztrofálisabb az 1667-es földrengés volt, ami annyira tönkretette a várost, hogy nagyon sokan el akartak menni, sokan el is mentek. Az arisztokrácia viszont nem akarta, hogy elnéptelenedjen nyilván a város, úgyhogy hoztak egy olyan jogszabályt, miszerint ha valaki el akar költözni, és megpróbál elköltözni, akkor az a hamis tanúzással egyenértékű bűncselekmény, és hát ugye a középkorban volt univerzális büntetésként a halál, tehát ebből a szempontból nem költöztek el az emberek, inkább újjáépítették a várost. Mint nálunk általában, itt is mindig barokk stílusban épültek újjá a városok. Nálunk azért, mert mindig volt egy hatalmas nagy pestis járvány, általában azt egy tűzvész követte, ez ilyen klasszikus középkori dolog, Soprontól kezdve Szombathelyig mindenhol volt ilyen, és utána meg barokk stílusban épült újjá a város, a kőházak meg már kevésbé égtek, és Dubrovnikban szintén barokk stílusú lett a város. 1808-ban aztán megszűnt az önállósága Dubrovniknak, ugyanis Napóleon marsalja, Marmon úgy határozott, hogy Ausztriához kell csatolni. Utána az osztrák-magyar monarchia része lett, egészen a trianoni békediktátumig. Utána az első Jugoszláviához csatolták, majd a második Jugoszláviának is a tagja, 1990-től pedig Horvátország városa. A háborút nagyon megszenvedte a város, 1991-re a drámai eseményekre még sok helyen emlékeznek, és égő csónakokról készültek fotók arról, amint az óváros lángokban áll. Az egyik híres rendházban a patika mellett van egy gránátnyom, bekeretezték, és ideírták, hogy 91. december 6-án csapódott be, emlékezzen rá sokáig az egész világ. 1272-ben itt volt a világon először karantén, és meséltem már, hogy a patikában is az elsők, 1301-től pedig rendszeres orvosi szolgálat volt a városban. A karanténnak egyébként az volt az értelme, ugye, hogy a hajósok ne hurcoljanak be betegségeket a városba, hanem legyen egy elkülönült rész, és akkor ott várakozzanak, amíg kiderül, hogy meghalnak a betegségben, vagy túlélik, vagy esetleg nem is betegek. A dubrovniki vár impozáns és gyönyörű, 25 méter magasak a falak, és 5 méter szélesek. Noha, mint elmondtam önöknek, nagyon sokféle állam, ország része, meg adófizetője volt Dubrovnik, de hát önálló is volt hosszú ideig, és igazán nagy háborút az 1991-es kivételével nem viselt, mert jó volt a diplomáciai érzékük, úgyhogy viszonylag éppen megmaradt a csodálatos várfal, ami egy picit elpusztult vagy rongálódott, az mind a 91-es háborúban volt. Végig baktattam rajta én is, olyan másfél-két óra alatt a várfal tetején végig lehet sétálni, és közben például lehet látni a naplementét, feltéve, ha naplemente idején sétálunk itt, és a híres óvárost, meg az elképesztő szépségű tengert. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk a műsort majd, a híreket követően maradjanak velem!